Hálásak vagyunk, mennyei atyánk, azért a kegyelemért, hogy most is itt lehetünk a te házadban. És köszönjük neked azt, hogy megélhettünk áldásokat, megélhettünk próbákat, nehézségeket, és mindezek hozzád vihetnek közel bennünket, ha kinyitjuk a szívünket előtted, ha figyelünk arra, amit mondasz. És köszönjük neked, hogy most is azért hívtál ide minket, hogy a te igéddel megáldj, taníts bennünket, és összetudjuk valahogy az életünket a te terveiddel illeszteni. Kérünk téged azért, hogy légy ebben segítségül, és add, hogy legyen testi, lelki gyógyulásunk mindez alatt, amíg a te szent lelked elviszi a mi szívünkbe a te igédet, és munkálkodik rajtunk, és erre kérünk téged, hogy a mai úrvacsora alkalmával is adj nekünk gyógyulást, add nekünk azt, amire pont személy szerint nekünk szükségünk van. Kérlek arra, hogy ébresz fel, élesz fel bennünket, és adj te tőled való mennyei tüzet a mi szívünkbe, lelkünkbe. Áld meg, kérlek így a mostani Isten tiszteltünket és rád figyelésünket. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Isten igéit Lukács evangélium a 3. fejezetéből olvasom a 4. a 6. versekig. Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot simítsatok el, a görbe legyen egyenessé, és a göröngyös simává, és mindenki meglátja az Isten szabadítását. Nem tudom, hogyha felteszem ezt a kérdést, hogy ki mit gondol vajon, ki a legnagyobb ember, aki valaha is élt ezen a világon, akkor mit mondanánk erre? Esetlegesen, mivel gyülekezetben vagyunk, lehet, hogy sokan reflexből azt mondják, hogy hát ki más lenne, mint Jézus. De azért őt most hagyjuk ki ebből, mert ő nem csupán ember volt, igaz, teljesen ember volt, de azért mégis az Isten fia is. Ki lehet a legnagyobb ember, aki valaha élt és született ezen a világon? Talán megoszlanának a vélemények, és talán mindenki más valakit nevezne meg, lehet, hogy valaki ma élőt, lehet, hogy valami régi történelmi szemét. De nem tudom, tudjátok-e, hogy Jézusnak is volt erről egy vélemény, és ő el is mondta azt, hogy ki a valaha élt legnagyobb ember ezen a világon. Máté 11.11-ben a következőket olvassuk. Bizony mondom nektek, asszonytól születettek között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Arról a keresztelő Jánosról mondja ezt Jézus, akinek a születési körülményeiről már elég sokat tudunk, mert Lukács nem véletlenül sokat foglalkozik vele. És a mai istentiszteltünknek is az alapigé és az a történet keresztelő Jánosról fog szólni. Egy olyan emberről, akit Jézus a legnagyobbnak nevezett. Hogyha a Bibliában azt olvassuk, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember, vagy azt olvassuk, hogy keresztelő Jánosnál nem született nagyobb asszonyta ezen a világon, engem mindig érdekel az, hogy vajon miért mondja ezt. Lehetnék esetleg én is hasonló? Nem azért, mert nagy ember akarok lenni, de mégis az Isten szemében nagynak lenni, vagy az Isten szemébe az ő szíve szerint valónak lenni, azt gondolom, egy helyes vágy lenne mindannyiunkban. Talán választ kapunk ma arra, hogy miért mondta róla ezt Jézus. 3. fejezetünkből 22 verset fogunk ma végig tanulmányozni, az első 2 olvasom. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Judeában Poncius Pilátus volt a helytartó, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartományának negyedes fejedelme pedig testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme meg Lüssániász volt, Annás és Kajafás főpapsága alatt szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Gondolom nem túl sokat mond ez a pár név, meg idegen kifejezés, ahogy itt felolvastam ezt az egészet, de azoknak az embereknek, akiknek Lukács írt, ez nagyon is sokat mondott. Mert nem csak, hogy a történelemben elhelyezi Jánosnak a fellépését, és nem mondhatjuk azt ma 2022-ben sem, hogy ez csak valami kitalált történet, nagyon is valóságos emberek, uralkodók idejében játszódik ez az egész. De azt látjuk, ahogy itt sorolja fel, ha először olvassuk és kicsit ismerik a történelmet, hogy na talán majd most, talán most áll meg, elkezdi a római császártól az akkori ember, a legnagyobb ember az akkori világban, Tiberius, de nem, megy tovább. Annak a helytartója Izrael tartományában, Poncius Pilátus, és még mindig megy tovább, és azt akarom mondani ezzel, hogy nem ezeken a nagy embereken keresztül szól az Isten. Elmegy a császár mellett, elmegy a helytartó mellett, elmegy a négy részre felosztott zsidó tartományoknak a fejedelmei mellett, akik aztán később úgy tűnnek, mintha ítélkezhetnének majd Jézus felett, meg később az apostolai felett, akkor valahogy visszafejtődik ez az egész, de elmegy Isten a világ szemében nagy emberek mellett, és egy egyszerű, csupa szőrbe burkolózott, a pusztában élő, ma talán azt mondanánk, hogy egy remete emberhez szól, akit Keresztelő Jánosnak hívnak. Nagyon érdekes, hogy ez az ember kint van a pusztában. Nem a világ forgatagában, nem bentül egy palotában, nem, még csak nem is a munkahelyén van, ha volt neki egyáltalán. Valószínűleg nem foglalkozott ő mással, csak az Isten dolgaival. Nagyon sokszor látjuk a Bibliában, hogy fizikailag az embereket kiviszi Isten a pusztába. Ja, ott volt Mózes 40 évig, legeltette az apósának a juhait, amikor találkozik az égő csipkebokorban, vagy azon keresztül, és elhívást kap Istentől. Magával az Istennel. Aztán tudjuk, hogy 40 éven keresztül vándorolt a pusztában Izrael népe. Illés is elment a pusztába, és csak egy hegyoldalba, ahol egyedül volt, ott szólt hozzá Isten. Tudjuk, hogy Jézust is a keresztelése után, és majd fogjuk is ezt látni, kiviszi Isten őt a pusztába. Keresztelő János is a pusztában van, és ott szólítja meg őt Isten. Sokszor a mi életünkben is erre van szükség, hogy Isten meg tudjon szólítani, hogy kiszálljunk a világnak a zajából, a mindennapi dolgainkból, abból a sok-sok forgatagból, hatásból, ami ér bennünket, és amikor kicsit elvonulunk, és kicsit nem foglalkozunk semmi mással, talán akkor tud legintenzívebben megszólítani minket az Isten. És tudom, hogy vannak itt a testvérek közül sokan, akik már jártak a kurzión, ez egy lelki alkalom, csak egy háromnapos dolog, és mindenki, aki oda elmegy, valami elképesztő csodát élhet ott át. És szerintem ennek egyedül ez a titka, hogy elvonul az ember a világtól, sok-sok imádság és az Isten jelenléte lengi be azt a légkört, és ott valahogy egészen másképp tud az emberhez szólni Isten. Néha nekünk, neked is szükséged van arra, hogy egy kicsit hátrébb lépj, ha azt akarod, hogy az Isten megszólítson téged, akár a mindennapi életed dolgaira nézve is. De talán még fontosabb ez lelkileg. Sokszor átélünk lelki értelemben is olyan puszta időszakokat, amikor azt mondjuk, hogy teljesen száraz vagyok. Teljesen kiégetnek érzem magam, depressziósnak, fájdalmakkal vagyok tele. Szinte, mintha a pusztában lennék, bárhova lépek, csak forróság van, vagy megszúrja valami a talpamat, a testemet lelki értelemben. Bármilyen híreket hallok, az mindig csak rossz, bármi, ami történik, azt folyton csak lenyom, és egyre jobban érzem azt, hogy kiszárít, mint egy fizikai szomjúság, mint a napnak az égető tüze a pusztában. De testvérek, nagyon sokszor Isten pont az ilyen pusztában tud minket megszólítani. Mert ilyenkor valahogy jobban ki vagyunk élezve, ki vagyunk szomjazva arra, hogy van-e ebből még felállás, van-e ebből még lehetőség helyreállni. És azt fogjuk látni a történetünk folytatásában, ahogy itt az előbb említettem, hogy az emberek vonala, hogy ki a nagy ember, hát az császár. Ha nem a császár, akkor legalább a helytartója. Ha nem a helytartója, akkor legalább ezeknek a júdai vagy izraeli negyedeknek a királyai, a fejedelmei, Herodest ismerjük közülük a legjobban. Hát bizonyára ők a nagy emberek, akiknél a pénz van, akiknél a hatalom van, akik más emberek fölött törvényeket tudnak hozni, és azt látjuk, hogy Isten elmegy ezek mellett, az emberek mellett, és neki teljesen más a vonala. Ő megszólít egy egyszerű embert. akiről talán senki nem tud semmit, mert kint van a pusztában, nem is él az emberek között, furcsán is néz ki, tevesző ruhát visel, erdei mézet eszik, meg sáskákat ott kint. Hát egy teljesen azt mondhatnánk, hogy lehet, hogy nem is normális. Isten vonala valahogy mégis Keresztelő János volt, és nem ezeké a nagy embereké. És ezzel kapcsolatos igazából Jánosnak a szolgálata is, amit most meg fogunk nézni. Így folytatódik a történetünk. Ő pedig bejárta, Keresztelő János, a Jordán egész vidékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ahogy megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet és halmot simítsatok el, a görbe legyen egyenessé, és a göröngyös simává, és mindenki meglátja az Isten szabadítását. Az ókori világban, amikor egy király érkezett valahova, igyekezték a hírnökei előre menni és elmondani az embereknek, és jöttek más emberek is, munkások, akik próbálták az utakat egyengetni, a göröngyöket eltüntetni, minél simábbá, minél egyenesebbé tenni, minél méltóbbá, amikor majd a király arra a vidékre érkezik. A hírnökök pedig mondták, hogy az emberek legyenek ezzel tisztába, és amikor ugye nem láthatták a tévében, meg az újságban, hogy kik az uralkodóik, akkor bizonyára nagyobb kíváncsiság övezte az embereket, vajon milyen a király? Hogy néz ki a király? Sokat hallottunk már róla, de most, hogy itt lesz, saját szemeinkkel láthatjuk. Ezt a képet használja fel már Ézsaiás proféta, és most itt Lukács értelmezi nekünk János szolgálatát, hogy az Úr érkezése előtt valami hasonlatos dolgot kell tenni lelki értelemben. Amikor készültem, elgondolkoztam egy kicsit azon, hogy az Úr érkezése előtt. Hát Jézus már 30 éve ott él Izraelbe valahol, vagy Názáretbe, vagy ki tudja hol. Körülbelül 30 éves, amikor megjelenik, és megkeresztelkedik Keresztelő Jánosnál. Ott van már köztük az Úr, és most kell előkészíteni az utat. Igen, elő kell készíteni. Talán mi is így vagyunk, hogy már úgy 30 éve így érintőlegesen ott van az életünkben az Úr, meg kapcsolatban vagyunk vele valahogy, de van-e igazi találkozásod vele? Vagy csak ilyen érintőleges? És lehetséges, hogy 30 éve már foglalkozol valamit az egyházzal, vagy ezekkel a gondolatokkal, de még mindig nem találkoztál az Istennel. Talán azért nem, mert szükség van arra, hogy előkészítsd magad. Hogy előkészítsd az utat számára. Mert ez a fizikai kép, hogy fel kell tölteni a völgyeket, el kell hordani a halmokat, a szemetet el kell tenni az útból, mégiscsak a király érkezik. Ez egy fizikai képe egy lelki előkészítésnek, amit nekünk a szívünkben, a lelkünkben meg kell tenni ahhoz, hogy az Isten hozzánk férjen. Ahhoz, hogy az az Isten ne kívül maradjon, meg az egyházban, meg itt a templomban, meg a gyülekezeti alkalmakon, hanem ott legyen valósággal a saját életedben is. Ehhez elő kell készülni lelkileg. Miért van erre szükség? Erre válaszolnak a következő, illetve a további versek. Azt mondta azért János a sokaságnak, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjen nála. Viperák fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy az eljövendő halak erről meneküljetek? Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nehogy azt kezdjétek mondogatni magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejszeim már a fák gyökerénél jár, és minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát azt látjuk itt, hogy sokan jönnek ki ehhez a prófétához, Keresztelő Jánoshoz, de némely emberek nem őszinték, és nem őszintén jönnek oda. És János ezeknek a szívén és az életén átlát. Ezért szólítja meg őket így, hogy viperák fajzata, rögtön az elején leszögezi, hogy látja azt, hogy milyen szándékkal vannak itt. a Máté evangélium elmondja, hogy ezt kifejezetten a farizeusoknak és a szadduceusoknak mondja és címzi. Azt mondja tulajdonképpen, ahhoz hasonlítja, hogy ott a Izraelben a nagyon forró pusztán sokszor lángra kaptak a dolgok, a növényzet, és ilyenkor észre lehetett azt venni, hogy a kígyók a saját kis lyukaikból, búvóhelyükből kijöttek és menekültek. Sokszor tettették azt ezek a kígyók, ezek a mérges viperák egyébként, hogy ők csak egy faág, vagy egy gaj, és ha valaki véletlenül, óvatlanul megfogta őket, akkor azokat meg is marta. És ehhez hasonlítja ezeket az nem őszintén közeledő embereket János. És azt mondja nekik, hogy féltek az Isten ítéletétől? Azért jöttök ide? Szeretnétek azt, hogy kívülről én vízzel megkereszteljek titeket? Mintha körbelocsolnánk a ti kis fészketeket, és azt gondoljátok, akkor minden rendben van, és elkerül az ítélet. Azt mondja János nekik, hogy van itt egy nagy probléma. Ha én ezt megteszem veletek minden további nélkül, és nem figyelmeztetlek titeket, akkor egy hamis biztonságban lesztek. Azt gondoljátok, hogy azért, mert azt mondogatjátok, hogy mi Ábrahám utódai vagyunk, zsidók, izraeliták, velünk az Isten másképp bánik. Mi úgy tanultuk, gondolhatták és mondhatták ezek az emberek, hogy Isten csak a pogányokat ítéli meg. Na azok számára majd jön tűzzel, meg ítélettel, de mi elég annyi, hogy Ábrahám népe vagyunk. És most azzal szembesíti őket János, hogy hamis biztonságban vagytok. És az a probléma, hogy ebben meg is akartok maradni. Nem akartok semmit változtatni, nem akarjátok az Úr útját előkészíteni, hanem erre fogjátok, és azt mondjátok, mi Ábrahám gyermekei vagyunk. Talán nyugodtan hallgatva ezeket az igéket azt mondjuk, hát mi ilyet nem mondunk magunkról. De mit mond a mai ember sokszor? Én is szoktam hallani azt, hogy járok a templomba. Vagy azt, hogy megnézem én otthon a tévében az Isten tiszteleteket. Vagy azt, hogy otthon imádkozok. De talán az, hogy meg vagyok keresztelve. Esetleg még olyan is előfordulhat, hogy részt szoktam venni, még az úrvacsorai alkalmakon is. És hogyha azt gondoljuk, testvérek, hogy ezek elég biztonságot nyújtanak nekünk az Isten ítéletével szembe, akkor lehet, hogy nekünk mondja ezt ma János, illetve Isten igéje, hogy viperák fajzatai miért, vagy ki figyelmeztetett, hogy így meneküljünk az Isten ítélete előtt. Egyébként az úrvacsoráról Pál apostol következőket mondja, és figyelmeztet is bennünket, hogy aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg számosan. Tehát láthatjuk, hogy kétélű dolog az úrvacsora, hamis biztonságot adni semmiképpen nem alkalmas. Hogyha nem őszinte szívvel jövünk az Úrhoz, akkor lehet, hogy még kárt is teszünk vele magunknak. Kedves testvérek, az lehet a baj sokszor nálunk is, hogy nem készítjük elő magunkat. Amikor eljövünk az Isten tiszteletre, az igét hallgatni, vagy elmegyünk a gyülekezeti alkalmakra, vagy eljövünk éppen úrvacsorázni, nem készítjük elő magunkat, talán csak beesünk. Talán csak a szokásunk szerint beillesztettük a naptárunkba, vagy a programunkba. És mi a következmény? Nem is történik itt velünk semmi. Hány és hány igét hallottatok már, és hallottunk már úgy, hogy meghallgattuk, talán jól esett, talán rosszul, de nem változtatott rajtunk semmit. Hány olyan igét tudtok elmondani, amire azt mondjátok, hogy ezt itt és itt hallottam, és ennek ez is ez lett a következménye az életemben. Valami történt, valami megváltozott. Ez egy hamis biztonság, hogy meghallgatjuk az igét, és akkor azt gondoljuk, hogy minden rendben van. Aztán hányszor éljük át azt az úrvacsorában, hogy ott voltam rendben, a magam számára kipipálom, és mondhatom, Ábrahám gyermeke vagyok. Mondhatom, éltem az úrvacsorával. És most itt keresztelő János és Isten igéje nagyon világosan elénk adja azt, hogy ha nem történik bennünk semmi, akár az úrvacsora előtt, akár alatt vagy közben, akkor valami baj van, hamis biztonságba kerülünk. Az ige, ha nem marad meg bennünk, ha nem indít minket semmire, amikor meghallgattuk, és el tudunk menni úgy, hogy semmiben, de semmiben nem változtatunk, akkor talán mi vagyunk ezek az emberek, akik itt először most Jánoshoz jönnek. És mindig érdemes megkérdezni, miért jöttünk ide, miért jöttél ma? Talán a félelemhoz, talán a menekülés, talán a megszokás, a vallásosság, vagy a lelkiismeretedet szeretnéd megnyugtatni? Még egyszer mondom, ezeket farizeusoknak és szadduceusoknak mondta János, vallásos embereknek, akik gyakorlatilag kívülről magukra öltöttek néhány vallásos cselekedetet, és tényleg elképesztőek voltak az emberek előtt, de hogyha emögé a burok mögé látott valaki, akkor azt mondja János, hogy hozzájuk csak ítéletesen lehet szólni. Mert a hamis megnyugvás az nem az Isten szeretetéről szól. És tudjátok, ma is így van, hogy sokszor ki kell zökkentsen bennünket az Isten igéje. Mert szeretjük hallgatni azt, hogy az Isten szeret minket. Szeretjük azt, amikor az Isten megsimogat minket úgy, ahogy vagyunk, és amiben vagyunk. És nem kétséges, néha erre van szükség. De vannak emberek, akik már hamis biztonságban vannak, és csak ítéletesen lehet hozzájuk szólni ahhoz, hogy valóságos megmenekülésük legyen. Hogy valósággal átélhessék az Istennek a szabadítását. Éppen ezért mondja János, és most már lefordítom ezt az igét a mi nyelvünkre, hogy távolítsátok el a szívetekből az akadályokat, amelyek akadályozzák a királyt, Jézust, hogy eljusson hozzátok. Ne csak a felszínre, ne csak egy-egy napra az életetekbe, amikor van valami vallásos alkalom, hanem az életetekbe, a mélyére. Nem tudom, feltűnt-e valakinek, amikor készültem, én elgondolkoztam ezen, egy másik fordítás szerint így olvassuk, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett. Itt így olvassuk, hogy a fejsze már a fák gyökerén van. És én gondolkoztam azon, hogy ahány fát én kivágtam, és ahány fa kivágást láttam, és soha nem láttam azt, hogy valaki a fának a gyökerét kezdte volna el a fejszével vágni. Vagy valahol följebb, vagy kidöntik gyökerestül, de hogy fejszével vágják a gyökeret, én még ilyet nem láttam. Én számomra ez egy furcsa kép. De ez pont arról beszél, hogy ez nem egy fizikai dolog, ez egy lelki kép, amiből értenünk kell valamit. Mert a gyökér az, ami az életet felszíne alatt van. A fának is tudjuk, hogy mi a gyökere jelentősége, az adja neki egyfelől a stabilitást, az ér le olyan mélységekbe, hogy tápanyaghoz jusson még a legforróbb nyári napokon is. A táplálékot tehát elsősorban a gyökereken keresztül szívja magába, és az adja neki a stabilitást. Most kérdés az, hogy a te életedben te honnan gyűjtöd magadba a tápanyagokat? Mivel táplálkozol? Mi a fő információforrásod? Mi az, amiket elhiszel? Mi az, amiket beengedsz magadba, amelyek meghatározzák az életedet? Mert ez határozza meg azt is, hogy a gyümölcsöd, a cselekedeteid ízletesek és tartósak lesznek-e. Mi ad neked stabilitást? Honnan szeded ezt? És ezért mondja ezt János, hogy a fejsze már a fák gyökerén van. Az Isten igéje az életednek a gyökerén van. És oda akar most is szólni, és lehetséges, hogy ez nem kedves számunkra, hanem fájdalmas. De testvérek, ez az igazi bűnbánat. És amikor azt mondja János, hogy teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket, akkor erről beszél, hogy olyan dolgokat, ami az életed felszíne alatt van, nem ott, ahol mások látják, meg amit másoknak mutatsz, hanem amiből táplálkozol, amiben hiszel, ami a stabilitást adja az életednek, ott van az Isten igéjének a fejszéje most. És az igazi bűnbánat az, amikor ezeket a felszín alatti dolgokat hozod elő az Istennek, és vallod be saját magadnak is, hogy Uram, az életem gyökerei ezek és ezek. Vajon eljut-e a gyökereig, a gyökerekig, vagy csak a felszínen marad? És ezek, akik mint viperák fajzatai, vallásos emberek kijöttek Jánoshoz, csak egy külső felületi kezelésre számítottak. Keresztelj meg minket, és mi maradunk ugyanabban, ők nem tudták ugyan, hamis biztonságban, amiben eddig voltunk. És talán sokan ezért jönnek az Istenhez közel. Nos, hogy néznek ki Az, amikor a gyökerekig elér az Isten igéje. Így folytatja ezt nekünk igénk a 10. verstől. Akkor a sokasság azt kérdezte, mit tegyünk tehát? Ő pedig így válaszolt. Akinek két ruhája van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és így szóltak. Mester, mi mit cselekedjünk? Ő pedig azt mondta nekik, semmi többet ne követeljetek, mint ami meg van szabva. Megkérdezték őt a katonák is, és mi mit tegyünk? Nekik azt mondta, senkit se bántsatok, se meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. János itt nem azt akarja tanítani, hogy a cselekedetek által tudunk megmenekülni az Isten haragja elől, hanem arról tanít, hogy az igazi bűnbánat megváltozott életben látszik meg. Ki jöhetnek ide keresztelkedni hozzá? János még meg is keresztelheti őket vízzel, és aztán mehetnek tovább ugyanúgy az életükbe, ahogy addig mentek. És nem ezt tesszük mi is sokszor, testvére? Meghallgatjuk az igét, vesszük az úrvacsorát, és megyünk tovább ugyanúgy az életünkbe, mint addig. És semmi nem történik. Pedig azt mondja itt világosan János, hogy az igazi bűnbánat megváltozott életben látszik. Ez teljesen más, mint néhány vallásos cselekedetet magunkra ölteni, miközben a gyökereink maradnak ugyanazok, mert a gyümölcsöket az fogja teremni, amit a gyökerünkbe szívunk, amit onnan szedünk föl, és amiben gyökerezik az életünk. Viszont amit szívvel megvallasz bűnt, az ott gyökeresen megváltoztatja az életedet. Ez a kérdés, te mennyire mély dolgokat mersz megvallani az Istennek. És akkor azok a dolgok fognak változni az életedben. Egy történetet szeretnék olvasni, amikor egy evangelizáció végén visszamaradt egy férfi. És az evangélista beszélgetni kezdett vele. Felolvasta neki János evangélium a 3. rész 16. versét, ismerjük jól, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azután megkérdezte az evangélista tőle, hiszi ön ezt? Igen, hangzott a felelet. Aztán a rómaiakhoz írt levél 10. fejezet 9. versét olvasta. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül, megmenekülsz. És ismét megkérdezte, hiszi ön ezt? Hiszem, felelte a férfi. Most János első levele, első fejezet 9. versét olvasta. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. A férfi erre is azt mondta, hogy hiszi. Akkor én Isten gyermeke, és meg van mentve, mondta az evangélista. Téved, Uram, nem vagyok az, felelte ez a férfi. Akkor ennek csak egy oka lehet, mondta az evangélista, amit Ézsaiás könyve 55.7-ben olvasunk. Hagyja el a gonosz az ő útját és a bűnös férfi gondolatait, s térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, s a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. És ekkor kinyílt ennek az embernek a szeme, és azt mondta, valóban, én vagyok az, akiről itt szó van. Ismerem az utat, világosan látom, de van egy bűn az életemben, amihez ragaszkodok, amit nem akarok elhagyni. És azt gondolom, testvérek, hogy talán sokan járunk így, vagy vagyunk így. Ismerjük az utat, tudjuk, hiszünk mi mindent, amit kell, csak éppen nem akarjuk elhagyni azt a dédelgetett bűnt, azt a szeretett valamit, ami miatt a király nem tud közel jönni hozzánk. Márpedig, kedves testvérek, ez az útkészítés, és ez lenne az, amivel kezdeni tud, és amivel kezdeni fog valamit az Úr, amikor ezeket megvalljuk neki. És ha megvallottuk, az abban fog megnyilvánulni, hogy már másképpen fogunk élni. Nem azt fogják teremni, nem azt a gyümölcsöt fogja teremni az életünk. 15. verstől így folytatja, mivel a nép feszültséggel teli várakozásban élt, és mindazt fontolgatta a szívében János felől, hogy vajon nem ő a Krisztus, ő mindenkinek így felelt. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de jön, aki erősebb nálam, és én nem vagyok méltó arra sem, hogy a saruja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, hogy megtisztítsa szérűjét, és a gabonát csűrbe takarítsa, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Még sok másra is intette őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Azt mondja János a népnek, hogy én csak vízzel keresztelek. Gyakorlatilag ez egy felszíni dolog önmagában. Majd amikor a messiás jön, és amikor vele fogtok találkozni, na azt észre fogjátok venni. Az olyan lesz, hogy ő szent lélekkel keresztel, olyan, mintha tűzzel keresztelne. És akkor változtok majd meg belülről igazán teljesen. És ez ugyanígy igaz ma is. Akár mennyire is fáj, vagy akár mit is gondolunk arról az igehirdetésről, amit itt hallunk, ez csak egy felszíni dolog. Még akkor is, ha megcsinálsz belőle bármit. De amikor elkezded, és akkor hozzád férhet az Isten, és elkezd a Szentlélek benned belül munkálkodni, az olyan lesz, mintha a vízzel való keresztség helyett egy Szentlélekkel való keresztséget kapnál. És valóban, mint amikor elválasztja a kezében, a szóró lapátban, hogy a polyvát és az értékes gabonát és a polyvát megégeti és kiégeti teljesen az életünkből. Oldhatatlan tűzzel. Ott jön az igazi szétválasztás, amikor az Isten belép az életünkbe. Az csak a kezdet, amikor mi meglátunk valamit, és jövünk hozzá bűnbánattal. És amikor szétválasztja bennünk Isten az emberi és a tőle való dolgokat, és üdvösséget ad nekünk, akkor tesz igazán alkalmassá a szolgálatra. Aztán azt látjuk, és lassan befejezem, hogy János még Heródesnek, az uralkodónak is a szemébe merte mondani, hogy mi van a szívében, és hogy mi az, amit Isten lát nála a felszín alatt. Így olvassuk, Heródes negyedes fejedelmet is megfette Heródiás miatt, testvérének, Fülöpnek a felesége, és mindazon gonoszságok miatt, amelyeket Heródes cselekedett, aki mindezt még azzal tetézte, hogy János tömlöcbe vetette. Érdekes, hogy Heródes hogy reagál, amikor megmondja neki János a bűnét, amit Isten mond valójában neki. Akkor teljesen bezárkózik. És nem, hogy bűnbánatra jutna, hanem még János börtönbe rekeszti. Elzárja, majd később le is fejezteti. És tudjátok, az a szörnyű, hogy lehet Heródes reakciója a miénk is. Mondjuk a mai törvények szerint egy hírnököt, akár engem, vagy aki mondja nektek az igét, ma talán nem tudtok börtönbe záratni, de ki tudtok rekeszteni az életetekbe, és be tudjátok zárni magatokat. Hogy beszélesz? Hogy meri ezt mondani nekünk? Vagy aztán el lehet mondani akárhol a faluba is, és gyakorlatilag sok emberrel összezárni, és úgy lelkiértelemben börtönbe lehet zárni valakit, aki az Isten igéjét hirdeti. De Heródes sajnos nem tért meg, hanem szörnyű vége lett. János bezáradhatta börtönbe, de ettől ő nem menekült meg. Ettől ő az Isten ítéletét ugyanúgy elszenvedte. Hogy nem bűnbánattal felelt az Isten igéjére, hanem agresszíven, erőszakkal, netalán maga zárkózott be. Nem is János zárta igazán börtönbe, hanem saját magát, mert nem tudott megmenekülni. És itt a vége, most a mai történetünknek eljön János szolgálatának a csúcspontja. Történt pedig, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyílt az ég, és leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Csodálatos, elképesztő elismerése ez János szolgálatának Isten részéről. Jézus nem a bűnei miatt jött megkeresztelkedni, mert ő nem volt bűnös, de hiszem azt, hogy Isten ezzel igazolta, hogy János végig a szíve szerint való úton járt. Még Jézus is magára veszi a keresztséget, és az Atya akaratában jár. És ezzel pecsételi meg Jánosnak a szolgálatát, mert ő innentől börtönbe van, és élete végéig ott lesz. De Isten elfogadta a szolgálatát, megjelenik a messiás, az út elkészült, amit Jánosnak kellett tenni, azt ő megtette. Látta a Szent Lelket leszállni, talán ő maga is hallotta ezt a hangot, amint a mennyből Jézusra rámutat az Atya. Elképesztő, hogy ilyen pecsétet rá tud tenni Isten valakinek a szolgálatára, és így meg tudja őt erősíteni, hogy János, a szívem szerint való módon jártál. És talán ezekből érthetjük, hogy miért ő volt az, akit a legnagyobb embernek nevez Jézus. Mert vállalta azt, hogy az embereknek a tiszta igazságot mondja, még akkor is, ha ezért bebörtönzik, még akkor is, hogyha ezért őt elítélik, de valósággal készítette az Istennek az utat, és nem hamis biztonságba ringatta el az embereket. És ez az én szívem vágya is, hogy az Isten igéjét úgy tudjam hirdetni nektek is, meg bárkinek, akivel találkozom, hogy ez ne hamis biztonságot adjon. Lehet, hogy megharagudtatok rám akár ma is, vagy megszoktatok máskor. Nem azért csinálom és teszem ezt, mert olyan jó megbántani embereket, hanem azért, mert az Isten igét engedelmesen kell hirdetnem. És valóban ez az útkészítés most már rajtatok áll és rajtunk áll. Hogy hogyan jöttök ma is az úrvacsorához, hogyan mentek haza majd a templomból, hallottátok az igét, marad-e minden úgy, ahogy volt eddig, vagy valahol az életed gyökerén tudott érinteni téged Isten. Adja az Úr, hogy inkább így legyen. Mennyei Atyánk, dicsérünk téged a kegyelmedért, és hálásak vagyunk azért, hogy még az ítélő szavad is olyan jó most nekünk, mert tudjuk azt, hogy nem hamis biztonságba akarsz minket ringatni, sőt inkább azt akarod, hogy valósággal megmenthess minket, hogy hozzáférhess a mi szívünkhöz, a lelkünkhöz, a gondolatainkhoz. Köszönjük, hogy te nagyon jól látod mindannyiunknál, hogy mi az, ami a felszín, mi az, ami a gyökereknél van, és mi az, ami életünk lényét, valóját képezi. Köszönjük neked azt, hogy a te igéd valósággal olyan, amit a zsidó levélben olvassuk, mint kétélű kard, eljut az ízeknek és a velőknek is a megoszlásáig, a legbensőbb lényünkig. És köszönjük neked, hogyha most megtudtál minket érinteni, és arra is kérünk, hogy a te szent lelked munkálkodjék bennünk. Mert ez is igaz, hogy te megsebzel, de be is kötözöl minket. És külön hálásak vagyunk, hogyha most megsebeztél az úrvacsora által, a bűnbocsánat által, már be is tudsz rögtön kötözni minket. Add, Urunk, hogy valóságos változást élhessünk meg a te igéd, a te szent lelked munkájának hatására. És kérlek azért, hogy így járj előttünk minden napjainkban, és te vezesd a mi életünket az Úr Jézus Krisztus nevében.